Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagypénteki ünnepi Isten tiszteletünkön, testvérek, magasztaljuk az Urat és énekeljünk az ő halála és az ő feltámadása győzelméről is. A 184. számú dicséretünket énekeljük. A 184. számú dicséretünk így kezdődik: Krisztus ártatlan bárány. Csendes imádsággal. Magasztalunk, mennyei atyánk, azért téged, hogy noha nagy csütörtök és nagy péntek, nagy szombat ünnepe, az Úr Jézus halálára kell, hogy emlékeztessen bennünket, mégsem szomorkodva kell emlékeznünk, hanem a megtartott kegyelmet nyert bűnösök örömével, békességével. Köszönjük, hogy az Úr Jézus legyőzte a halált, és köszönjük, hogy megszerezte mindazt, amiért te elküldted ide a földre. És imádunk téged, atyánk, hogy uralkodik mindörökké, és ma is várhatjuk az ő eljövetelét. Magasztalunk, mennyei atyánk, hogy éppen ezért állhatunk bűnbánattal is előtted. Urunk, amikor mi is megtagadunk téged, amikor mi is ezekben a napokban is engedetlenkedtünk, és csak ugyan szégyeljük azt, hogy ilyen valósággal jelen van még mindig a bűn az életünkben, de magasztalunk, hogy láthatjuk az Úr Jézust mégis, és ha őre tekintünk, köszönjük a békességet, vigasztalást. Arra kérünk, hogy ma is hadd láthassunk téged, hadd láthassuk a mi megtartónkat győztesen, és kérünk, hogy az úrvacsorai közösségben is erősödjön a veled való szeretett közösségünk, és az egymással való szeretett közösségünket is gyógyítsad, újítsad, ha kell. Kérünk arra, lelked által szólj hozzánk most a hirdetett igény keresztül, az Úr Jézus érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg Isten írott igéjét. Református kalózunk szerint mai napra kijelölt újszövetségi szakaszból olvasom a Máté evangéliuma 27. részéből, a 45. verstől kezdődően az 53. versig. Így szól most az Úr írott igéje, majd az ige hirdetés üzenete ez írott ige alapján hozzánk. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, lama sabaktáni, azaz: Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte, s inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Tegnap, amikor a nagycsütörtöki istentisztelet után mentem haza szolgálti lakásba Herman Ottó úton, elém ragyogott a majdnem teli hold, és eszembe juttatta a mai igehirdetés üzenetét, már akkor készen állt, hogy Isten a teremtett világban is a természetes dolgokban, néha természet fölötti eseményekben, jelenségekben hatalmasan igazolja, hogy mennyire szereti is ő a bűnös embert. Aztán, ahogy ma reggelre eső esett, megint csak megerősödött bennem, hogy Isten a természetben is igazolja, hogy ki ő is, mit érez az övéi iránt is, sőt a gonoszokra is felhozza az ő napját, meg esőt ad igazaknak és hamisaknak. És az Úr Jézus kereszt halála napján, ami egyszerű hétköznapi nap volt, ami utána következett, az vált igazán nagyja, legalábbis számunkra, keresztények számára, hiszen dicsőségesen föltámadt. Ünnepnap volt a zsidóknak természetesen, de ami Jézussal történt, az mégis a hétköznapok egyszerűségét akarta jelezni. A főpapok és az írástudók nem véletlenül akarták Jézus titokban elfogni és mindent elintézni. De Isten ezt a napot is emlékezetesi akarta tenni. És Máté evangélista négy olyan természeti jelenséget, természet fölötti csodát, jelenséget írt le Jézus halálához kapcsolódóan, amivel igazolta az Úr Jézus személyének nagyságát, megváltó voltát, és a kereszt halála jelentőségét. Ezek a természeti, természet fölötti csodák halálához kapcsolódóan mutatkoztak meg. Sötétség, a kárpit kettéhasadása, földrengés, sírok megnyílása. Mit jelképeztek ezek, mi is volt a jelentőségük, akkor és ott, és mi ennek az üzenete itt és most a mában számunkra. Ha esetleg így a nagy héten a többi evangéliumban leírt passió történetet is olvastuk, észrevehettük, hogy Lukács evangéliumában együtt szerepel a nap elhomályosodása és a kárpit ketté hasadásának a története egy versen belül. Ugyanis az Úr Jézus kereszt halála nem csak fizikai halál volt, hanem lelki halál is. És ez Lukács számára fontos üzenetté vált. Máté időrendben írja le, de az időpontok említésével is érzékelteti, hogy összetartozik az időileg néhány órával egymástól talán távolabb eső esemény is. És a 45. verstől kezdődően kezdi ezt a bibliai kijelentést leírni Isten lelkétől vezetve. A Károli Bibliában a zsidó időszámítás szerinti 6 óra és 9 óra szerepel, az újfordítású Bibliánkban, hogy könnyebben értsük, a déli 12 és délután 3 óra. Ami fontos, hogy az Úr Jézust, a mi időszámításunk szerint fogom most már mondani, reggel 9 óra körül feszítették keresztre. Máté nem tartotta fontosnak leírni az első 3 mondatát, szavát az Úr Jézusnak, neki szintén az Úr lelkétől vezetve a 4. volt hangsúlyos, én Istenem, miért hagytál engemet? Amit megtudunk ő nála, hogy a keresztre feszítéshez kapcsolódóan, és a keresztre feszítés első óráiban mit tettek vele az emberek, a gonosz emberek, milyen testi és lelki szenvedés jelentett számára az első pár óra. Fontos az is természetesen, hogy a gonosz embereknek minden cselekedete az ószövetségi ígéretek beteljesedését jelentette. A 45. verstől kezdődően megtudjuk, és már ez a hangsúlyos, hogy mit tesz Isten. Mivel mi utána vagyunk ezeknek az eseményeknek, sőt az Úr Jézus feltámadásának a valósága is, tudjuk, hogy megtörtént, és ebből élünk örökké, nekünk még könnyebb látni az isteni ige üzenetét. Nekem most nehéz is beszélni, mert az Úr Jézus halálára kell emlékeznünk, de mégis a feltámadás a győzelme fényében. Mit tesz Isten? Még mielőtt végrehajtaná a feltámadás dicsőséges győzelmét, kozmikus jelekkel igazolja, hogy itt azért óriási események zajlanak. A kijelentésből pedig üzenetté válhat. Az állítmányok szenvedő szerkezete is azt jelzi, hogy itt a mindenható Úr cselekszik. 6 és 9 óra között sötétség, 9 óra körül a sötétséghez kapcsolódóan elhangzik az Úr Jézus fájdalmas szava, majd néhány perc múlva meghal Jézus, és még 3 másik esemény történik. 9 óra körül Jézus fennhangon kiáltott, Éli, Éli, lama sabachthani, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez egy csodálatos Zsoltár idézet a 22. Zsoltár 2. verséből, és ha elolvassuk a Zsoltárt, láthatjuk, hogy a Zsoltáros fájdalmasan kiált fel, de miközben mondja az imádságát, megerősödik abban, hogy dehogy hagyta előtt Isten, bízhat megtartó Istenében, ott van vele, betölti a békesség, Isten szabadításának az öröme. Nem volt az véletlen, hogy az Úr Jézus valószínű ezt az egyetlen mondatot mondta. Mert az ő számára egyáltalán nem volt csodálatos ez a Zsoltár idézet. Mert számára a teljes valóságot jelentette, ő tényleg elhagyatott lett Istentől. Emlékszünk, hogy még a keresztre feszítése első pillanataiban is, mikor az első szavát mondta, atyámnak szólította Istent. Egyébként is ő mindig atyámnak szólította imádságaiban. János evangélium a 16. részéből megtudjuk ott a végén, hogy a tanítványainak említíti, elhagytok, de nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Majd elmondja a gyönyörű főpapi imádságát, amit a János evangélium a 17. részéből ismerünk. Most viszont még a megszólításban is kiderül, hogy itt azért valami más imádságról van szó. Nem az atyám hangzik, hanem az Istenem. Most ugyanis ítélet zajlik a bűnös emberen. A korintusi 2. levélben olvassuk, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A Galata levél 3. része, 13. verse pedig azt mondja, átkozott minden, aki fán függ. És ezt az átkot az Úr Jézus vette magára. Most kell kiinnia a Gecsemáné kerti imádság haragpoharát, ami olyan nehéz volt számára. Tehát az Úr Jézus felkiáltása, Zsoltár idézete azt jelzi, ítéli az Isten a bűnös embert. Csak hogy Jézus bűntelen volt, de mivel magára vette, ezért rajta az ítélet. És a sötétség, mint jelenség, természeti jelenség, de mégis természet fölötti módon, hiszen 3 órán át tartott ez a sötétség. Azt hirdeti, ítél az Isten. Még nem kiáltott fel Jézus, de déli 12 órakor, amikor ragyogóan sütött a nap, egyszer csak minden elsötétült, és ennek a sötétség ciklusnak a vége körül hangzik el az Úr Jézus felkiáltása. Az Ószövetségből sok ige helyet lehetne idézni, én Joel könyve 3. részének 15. versére hadd emlékeztessek a Károli fordítású Biblia felosztása szerint, ahol a messiás eljövetele, ítéletre való eljövetele kapcsán megemlíti, a nap és a hold elsötétednek. Mert a sötétség, amikor Isten ítél, ezt jelképezi. Nézzük meg majd az egész Bibliában folyamatosan a sötétség, Isten ítéletéhez kapcsolódó. Egyiptomban a 9. csapás is segít ezt megérteni. Ott is sötétség volt. Isten tehát déli 12 órától kezdődően mindenkinek a tudomására akarta hozni a természeti világban is, hogy most kegyelem nélkül, szánalom nélkül ítéli a bűnös embert. És kit ítél? Nem Pilátust, nem a rablógyilkost, nem az őt megtagadó Pétert, nem téged vagy engem, ha mi lettünk volna akkor és ott, hanem a szerelmes fiát ítéli. A sötétség tehát azt hirdeti a passió történetben az Úr Jézus halála kapcsán, hogy Isten egyszer s mindenkorra megítélte örökre a bűnt. Tehát az Úr Jézus lelki halála, lelki kárhozata következett be, amit a sötétséggel jelzett Isten. Az első jelenséggel tehát az ő lelki halálának az ajándékát mutatja számunkra. Mit tesz Isten? Nem minket ítél bűnösöket, hanem az ő egyszülött fiát ítéli. Valamit Isten cselekszik Jézuson, amit soha nem kell az övéjén végbevinnie. Amit az áldozati állatok sokasága az Ószövetség időben jelzett, el kellett pusztítani, meg kellett áldozni az állatokat, Isten báránya magára vette a világ bűnét, önmagát adta értünk, Pál apostol személyesen így mondta, aki szeretett engem és önmagát adta értem. A sötétség tehát azt hirdeti, hogy Jézus Krisztusért nekünk, a bűnösöknek, de akik elfogadjuk a kegyelmet, elfogadjuk a bocsánatot Jézusért, soha nem kell átélni a lelki halálnak ezt a módját. Az örök kárhozatot egyedül Jézus élte át, akkor is ott érettünk és helyettünk. Ez azért fontos, mert amikor vádol a bűn, és amikor az úrvacsorához is járulunk majd, akkor újra meg újra érezzük, hogy mi lennénk méltók elveszni, de ezt Isten végrehajtotta, és ezt a sötétség is igazolta. A sötétség lelki értelmében még azt a bátorító üzenetet szeretném megfogalmazni, ami azt jelzi, amikor a sötétség lelki értelmében minden összejön, és talán mi is olyan fájdalmasan mondjuk a Zsoltár szavaival, én Istenem, miért hagytál el engemet? Most nem a Zsoltár magyarázata történik, de szeretném megemlíteni, éreztük-e mi már ezt? Hogy mintha elhagyott volna az Isten, és talán hosszú ideig is érezhettük ezt, akkor minden elsötétül számunkra a szó lelki értelmében. Természetesen sokan vagyunk úgy, akiknek a szó fizikai értelmében is a sötétség hihetetlen nehéz próbákat és kísértéseket jelenthet. Bárcsak elmúlna már az éjszaka, mert legalább a nappalnak a világossága teszi könnyebbé egy picit az életet, a lelki életet. Én amikor gyomorgörcsbe szenvedtem egy egész éjszakán át, az valami rettenetes volt. De mindig olyan öröm volt arra gondolni minden testi fájdalom meg lelki teher ellenére, de az biztos, hogy az Úr velem van, és ezt abban tudatosítottam én is, hogy imádkoztam hozzá, hogy ha kedves neki, vegye el ezt a hihetetlen fájdalmat. Nem vette el a fájdalmat, de az a tudat fontos volt számomra, de Uram, itt vagy, velem vagy. De amikor nem látjuk őt, mert lelki módon is elsötétedik minden számunkra, mert megengedheti Isten ezt is, hogy minden összejön, és miért hagytál engem, Uram? Vagy elhagytál? És azt hirdeti nagypéntek örömhíre, az Úr Jézus kereszthalálának ez a hatalmas eseménye, hogy minket soha nem hagy el Isten. Érezhetjük elhagyatottnak magunkat, de éppen Jézusért előbb-utóbb igazolja, hogy a sötétség legyőzetett, mert az Úristen Jézust ítélte. Az első jelenséggel tehát az Úr lelki halálához kapcsolódóan jelzi számunkra, miért van örök élet, miért nem kell félnünk attól, hogy bármikor elveszhetünk örökre. Jézus ezért is mondta a János 11 szerint Mártának, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él az, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Testileg meghalhat talán, de soha nem halhat meg, azaz örökre nem veszhet el. Ez a kegyelem és ez az irgalom. Szeretném hangsúlyozni, hogy még Jézus nem támad föl, de már az ő szava és a megelőző fizikai jelenség, természetfölötti jelenség is hirdeti, micsoda győzelmet aratott Isten, értünk, csak ez azzal járt, hogy Jézusnak el kellett szenvedni a legrettenetesebbet, az Istentől való elhagyatottságot. A folytatás még egyszerűbb. Mit cselekedett Isten az Úr Jézus fizikai halálához kapcsolódóan? Amikor itt az Úr Jézus felkiáltott, és még mindig az emberi gúnyt halljuk, még akkor is gúnyolják és bántják, amikor valaki inni ad az Úr Jézusnak, de már nem az emberi cselekvésen van a hangsúly, hanem azon, hogy mi történik Jézussal, azért, mert az Atya, a mennyei Atya akar valamit. Az Úr Jézus felkiáltott, próbálják gúnyolni, de ami következik Máté leírásában, Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván, kiadá lelkét. Ez a kifejezés, hogy kiadá lelkét, a károli fordításban kilehelte lelkét, kibocsátotta lelkét, jelzi azt, hogy ő önként vállalta a halált, a testi halált is, valósággal megtörtént a testi halála, tudatosan ment bele mindebbe. Már kimondta az én Istenem rettenetes imádságát, át is élte. Jánosnál tudjuk, elvégeztetett minden, előtte megitta azt, amit kapott, mert szomjazott. Viszont amikor meghal, akkor úgy tűnik, hogy akkor most már vége az eseményeknek, a tanítványok számára vége mindennek. Kiderül azonban, hogy egyáltalán nincs vége mindennek az Úr Jézus testi halálakor. Én most különösen is fontosnak tartom kiemelni, hogy az 51. versben az Úr Jézus meghalása után egy ilyen kifejezést olvasunk rögtön, és ímé. De hogy van vége bárminek is, a java még csak most kezdődik. És mi történik az Úr Jézus meghalása után, közvetlenül? Mi jön utána? És itt megint mondanunk kellene a feltámadás dicsősége. Azért temetik el, hogy majd a feltámadás dicsősége is felragyoghasson. És ez is hatalmas győzelem. De még nem ez jön, hanem három természeti jelenség, amivel Isten jelezni akarja, hogy az Úr Jézus halálához kapcsolódóan ő hatalmas dolgokat cselekedett, értünk. Most az Úr Jézus testi halálának a győzelme, a testi halálának az értünk elvégzett volt a következménye, meghirdetése történik. A templom kárpítja ketté hasad, földrengés, és a kősziklák megrepedeznek, a sírok megnyílnak, elhunyt szentek föltámadnak. Tehát az Úr Jézus kilehelte lelkét, a lelke az Atyához ment, még ma velem leszel a paradicsomban, a teste ott függ a kereszten, még nem temették el, de azonnal történnek természeti jelenségek. Ketté hasadt a kárpit, fölétől az aljáig. Két kárpit is lehetett a templomban, meg a Szent Sátorban. Az egyik az udvartól elválasztó külső kárpit, a másik pedig a szentek szentjét elfedő belső kárpit. Melyik szakadt el? Teszik fel a kérdést az írásmagyarázók mindegyike. És mindegyik írásmagyarázó azt hangsúlyozza, hogy az egész írás fényében a belső kárpit szakadására gondoljunk. Hagy jegyezzem meg tényleg csak röviden, ha a külső kárpit szakadt volna el, az is ugyanolyan bátorító üzenet lenne, mert a külső kárpit is azt mutatta, ami az udvart és a szentét választotta el, hogy azért az Isten jelenlétébe akárki nem mehet. A külső kárpit mögé mehettek a papok, a belső kárpit mögé a főpap egyébe egyszer. És ennek a kárpitnak az elszakadására van utalás a zsidókhoz írt levélben, a 10. részben így szól a Szentíró, Isten lelkétől vezetve. 19. vers. Mivel azért atyám fiai bizodalmunk van a szentébe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szerzett nekünk, új és élő út gyanánt, a kárpit azaz az ő teste által, s lévén nagypapunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. A 6. rész végén pedig ezt olvassuk, mely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, előtte a reménységről szól, Jézus Krisztusban megszerzett reménységről, szóval mely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett, Melkisédek rendje szerint. Azért fontos, hogy ez a belső kárpit, ami a szentek szentjét fette el, szakadt ketté felülről az aljáig, lehet, hogy a földrengés miatt, de természetesen lehetett, hogy csak úgy magától, azaz Isten munkája nyomán, mert azt hirdette, most már szabad az út az Istenhez. Az első jelenség tehát a kárpit kettészakadása Máté leírásában azt hirdeti, azért nagy változás történt a mennyben. Szabad az út az Istenhez, szabad az út az Isten jelenlétébe. Addig csak a főpap mehetett egyébe egyszer, mikor vitte a nagyengesztelő ünnepen az áldozatot. Szabad volt az út az Istenhez, de ennyire szabadon nem lehetett. Csak kárpit kettéhasadása azt mutatja, a mennyei atya közelében akarja tudni az övéit, a bűnösöket. Gondoljunk arra, amikor nagyon szégyeljük magunkat, és nem tudom, hogy voltunk-e már úgy, hogy még úrvacsorára sem mertünk jönni, mert éppen valamilyen hibát elkövettünk még vasárnap reggel, vagy megbántottunk valakit, és úgy éreztük, hogy így szégyen lenne az Úr jelenlétébe jönni. Van, amikor még a hívő ember is fél Istentől, mert úgy érzi, hogy így nem jöhetek. A kárpit kettéhasadása azt jelzi, hogy ne jöhetnénk. Isten maga hív, hiszen Jézus mindent elvégzett. Természetesen fájjon a bűn. Természetesen ne vegyük félváról a kegyelmet, de nem is vesszük. Gondoljunk arra, amikor az Úr Jézus rátekintett Péterre, ő akkor elkezdett sírni keservesen. És lehet, hogy keservesen sírok, mert látom, hogy ki az Úr nekem, de a kárpit kettéhasadása azt jelzi, vár az Isten jelenléte. De nem csak azt jelenti ez, hogy mehetek bűnösként az Úrhoz kegyelemért, hanem azt is jelenti, hogy ott élhetek az Isten jelenlétében. Nincs semmi, ami elválaszt az Isten jelenlététől. Isten ott volt az ő népe között, és most is itt van velünk, szent lelke által. Az Isten jelenlétében élhetünk. Ez azt jelzi, hogy hiába vagyunk bűnösök, mégis szent életet élhetünk. Nem csak a főpap mehet az Úr jelenlétébe. Bármelyik kegyelmet nyer bűnös. És természetesen a kárpit kettéhasadása azt is jelezte, ami később be is következett, hogy még egy rablógyilkos is, amikor ő is meghalt fizikailag, mehetett a paradicsomba, mert az Úr Jézusban felismerte a megváltót, a szabadítót. Lukács evangéliumából tudjuk. A rablógyilkos nem tehetett jóvá semmit, a rablógyilkos még néhány 10 percet élhetett az Úr Jézus halála után, de ő is, Jézus meg is ígérte neki, mehetett az Isten jelenlétébe. Jézus Krisztus nem véletlenül mondta János evangéliuma 14. része szerint, én vagyok az út. Ez a jelenség tehát azt hirdeti a mennyei dicsőségben jelenlevő Isten közelébe lehetünk. Meghalásunk után is, a szó legteljesebb értelmében, de a kárpit kettéhasadása itt a földi életünkre nézve azt jelzi, most is folyamatosan Isten jelenlétében. És hogyha a sötétség és az Úr Jézus lelki halála üzenete igaz volt, nem lehetek elhagyatott Istentől, mert ezt Jézus elhordozta egyszer mindenkorra, akkor ez tovább erősíti ezt az igazságot, hogy lehetnék elhagyatva, hiszen az Atya jelenlétében élhetek, közvetlen jelenlétében. Most még nem látom őt, de tudom, hogy ott vagyok az ő jelenlétében. Még akkor is, ha távol vagyok talán tőle, de a kárpit ketté hasadt. Ő ott van a közelemben. A következő esemény ezt tovább erősíti. A föld megindult, és a kősziklák megrepedeztek. Gondoljunk a földrengésre. Nem csak a mennyben történt nagy változás Jézus halálakor, testi halálakor, hanem a földön is. Itt az írásmagyarázók azt jegyzik le, hogy a föld fordítható csupán Izraelre vonatkoztatva, de lehet az egész földkerekségre vonatkoztatott jelentés is. Mind a kettő üzenet. A lényeg, hogy amikor ott meghal az Úr Jézus, akkor itt a földön történik valami, ami jelzi, hogy Jézus halála hatással van. Isten hatalmasan munkálkodik a földön. Egyszülött fia halálával. A földrengés az Ószövetségben szintén mindig Isten cselekvésének a következménye, vagy szimbolizálja a költői képekben a mindenható Úristen cselekvését. Általában ítéli az ellenségeit, és jelzi, hogy még a föld is reng, és sokszor olyan szövegkörnyezetben, amikor a népét szabadítja, ez általában természetesen együtt jár az ellenség ítéletével, de a népét szabadítja, ezért megindul a föld. Van több olyan zsoltár, ahol ezért imádkozik is a zsoltáros, hogy induljon meg a föld, mutassa az Úr erejét, hatalmát, amit ő érte is személyesen, meg közösségét végez. A Bírák könyve 5. részében, amikor Bárák győzelmet arat, hatalmas győzelmet, és ez a győzelem az egész Ószövetségben végig kíséri, mint üzenet, az isteni szabadítás örömhírét, ott is erről olvasunk, népe megszabadult, mert rengett a föld, az Úr szabadítást végzett. Az üzenet azt jelenti tehát számunkra a mában, Jézus kereszt halálakor, testi halálakor a földön is hatalmas esemény történt, mert Isten a földön is cselekszik, a földön élő népe számára is hatalmas Úr és szabadító Isten. A földön élő népe, akik mi is vagyunk, azt jelenti, hogy még nem az új ég és az új föld dicsőségében. Itt még lehet kísértés, itt még támadhat a sátán, itt még a körülmények rabjai, áldozatai lehetünk, legalábbis úgy tűnik. Lesz majd új ég, új föld, egyszer minden megújul, lesz majd kozmikus váltsága ennek a világnak. Ez a reménység, ezt megszerezte az Úr Jézus kereszt halálával, ezt is jelzi, ez a földön történt esemény, a földrengés. De ami még személyesebb most nekünk, hogy addig, amíg ez nem következik be, addig is itt az Úr cselekszik. Nem csak a jelenlétében élhetek, nem hogy nem hagy el, hanem annyira közel van, hogy munkálkodik, cselekszik, ha kell hatalmasan, szabadítását igazolja, az övét bántókat, az ellenséget pedig megítéli. Itt a földön még lehetnek nehézségeink, de nézhetünk az Úr Jézusra, aki halálával is már győzelmet aratott. Ézsaiás könyve 54. részéből szeretnék egy bibliai verset idézni, amikor arról olvasunk, hogy a teremtett világ legkeményebb dolgai is megrendülhetnek, megindulhatnak, de az Úr hűsége, szabadító szeretete soha. Így szól a 10. vers, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Volt egy házaspár, akik ennek a Biblia igének a fényében indultak el itt Pasarétről, aztán a házasságuk nagyon megrendült, sokféle bűn miatt, és olyan fantasztikus volt azt nekem személy szerint is tapasztalni, mikor eszükbe jutott az az ige, én is eszükbe juttattam, hogy mivel is indultak el az Úrral, innen a templomból, az Úr megtérést adott nekik. Sok harc és küzdelem van még az életükben, de a házasságukat Isten megmentette. Mert megrendülhette a föld is, az ég is, de az Úr hűsége megtartja az övéit. Mi az, ami a te életedben mostanában reng? Mi az, ami miatt szükséged van itt a földi élet nehézségei, bajai között, az Úr szabadítására? Jézus halál lesz, megszerezte. Az utolsó pedig, megnyíltak a sírok, és sok elhunyt szent teste föltámadt. Az Úr Jézus kilehelte lelkét, tudjuk, hogy ment az Atya elé, a mennybe, de földi szempontból, hagyd mondjam most így, Jézus a halál birodalmába ment. Jézus lelke a halál birodalmába. Csak hogy ő a halál birodalma fölött is úr, a Hádész fölött is úr Jézus, és győzött. Ő ment a halálba, a halál birodalmába, onnan pedig jöttek ki ószövetségi hívő szentek, dicsőséges feltámadott testben. Jairus lánya és Lázár meghaltak újra, mert Jézus akkor még nem vitte végbe ezt a váltságot. Még Jézus sem támad föl, de már Jézus kereszt halálakor voltak ószövetségi hívők, akiknek a teste föltámadt. És Jézus feltámadása után bementek a Szent Városba. Ez is jelzi, hogy itt Jeruzsálem a bűnös város, ahol éppen Jézus a Messiás meghal, amely város méltó lenne, hogy pusztuljon, a templom is pusztuljon, és mégis szent város. Mert az Úr Jézus halála, lelki és testi halála fényében az isteni szabadítás hagyhangozzék. Nem csak Jézus jelent meg tehát a feltámadása után, hanem kereszt halálakor feltámadt hívő szentek is megjelentek. És nem tudjuk, hogy utána mi történt velük, arról nem ír az írás, de azt tudjuk, hogy megtörtént. A mennyben, a földön, és most az ókori képet alapul véve a föld alatt, minden igazolja, hogy Jézus Krisztus győzött, és még föl sem támadt. Mert az Isten, a mennyei Atya, a mindenható Isten már az ő kereszt halála győzelmét is ezzel akarta megerősíteni. Nekünk a halála és feltámadása együtt jelenti az ő hatalmas győzelmét, megváltó műve beteljesítését. A kiteljesedés akkor lesz, amikor eljön az Úr Jézus. De az és íme szócska, az Úr Jézus kétszeres felkiáltása mind azt jelzi, hogy ő retteneteset élt át, elhagyatott lett az Istentől, fizikailag meg kellett halnia, de ezzel szerzett győzelmet, és Isten cselekedett. Az utolsó ellenség, a halál, nekünk is ellenség lehet. Most is vannak drága, szeretett testvéreink, akik a hospice-ban vannak, mert abba az állapotba kerültek, amikor már csak ott tudnak nekik valamilyen enyhülést adni a fizikai fájdalmaik miatt, és készülnek elmenni. Az Úr csodát tehet, megmentheti őket, de az is lehet, hogy el kell menniük. De az Úr ott van velük. És a meghalás közepette is tudhatom, hogy Jézus Krisztus győzött. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Gyászodunk, és mégis az Úr győzelme ott ragyog előttünk. Még a feltámadása is ott van, mint győzelem, de az ige most azt hangsúlyozza, csak a kereszt halála is már hatalmas dolgokat vitt végbe. A java még hátra van. Ez a történet üzenetének a bátorítása. Bekövetkezett a lelki és testi halála, de a java még most jön. Bekövetkeztek ezek a természeti jelenségek, és még mindig nem lett vége, mert majd jön a feltámadás örömhíre. Testvérek, nekünk itt a földön élő keresztényeknek lehet, hogy nehézségeket kell átélni, de az Úr soha nem hagy el, ezért lehet örök életünk. Tudhatjuk, hogy Isten jelenlétében élhetünk, a kárpit ketté szakadt. A földön élve az Úr cselekszik értünk hatalmasan, mert rengett a föld Jézus halálakor, és Jézus halálakor, a kereszt halálakor megnyíltak a sírok, és feltámadtak hívők dicsőséges testben, mert kereszt halála is jelzi, ő Úr a halál fölött is, a halál birodalma fölött is. Semmi és senki nincs, aki elszakíthatna Jézustól bennünket. Ez a Jézus az, akiben mi bízhatunk, a jelenünkben is, meg a jövőnkre nézve is. Azzal az igével zárom, amit a római levélben így mond Pál apostol, nagyon bátorító számomra, minden hétköznapi élethelyzetben, a 14. rész 7. versétől. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg, s támadott föl, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Jézus Krisztus föltámadott a halálból, de már kereszt halála eseményei is jelezték, hogy hatalmas győzelmet aratott a mennyei Atya, a mindenható Isten. Legyünk ezért hálásak őneki, és magasztaljuk az ő nevét. Most imádkozzunk. Istenünk, mennyei Atyánk, imádunk és magasztalunk azért téged, hogy te elküldted az Úr Jézust, a szeretettet, az egyszülöttet, hogy elvégezzen mindent értünk és helyettünk is ott a Golgota keresztjén. És magasztalunk, mennyei Atyánk, hogy az Úr Jézus győzött. Köszönjük az ő lelki és testi halálát. És magasztalunk, hogy éppen a meghalása pillanatában is jelezni akartad az eseményekben és a kijelentett igén keresztül nekünk is, hogy a java még hátra volt. Magasztalunk, Atyánk, hogy megnyílt a menny, szabad az út hozzád, és imádunk, hogy itt a földi élet minden nehézsége, baja, kísértése és bűne ellenére is tudhatjuk, hogy te itt vagy velünk, és köszönjük, Urunk, hogy szabadításodat igazolod, és hisszük, Urunk, hogy csak ugyan még a meghalás, bármilyen rettenetes is legyen az, sem választhat el tőled. Köszönjük, hogy ennyire nagy a te szereteted. Urunk, mi szeretnénk ezt hinni, szeretnénk eszerint élni a hétköznapokat, akkor is, ha könnyűek, akkor is, ha nehézséget jelentenek. Kérünk arra, Atyánk, segíts az Úr Jézus győzelmére tekintenünk, amikor minden olyan elsötétedett számunkra, amikor talán őszintén megfogalmazzuk te előtted, hogy miért hagytál el, akkor is igazold nekünk, Atyánk, hogy te ott vagy. Köszönjük, hogy Jézusért igaz ez. És kérünk, Atyánk, segítsd meg azokat, akik most valóban nehéz terheket hordoznak, halálos betegen fekszenek a betegágyon, ezért nem lehetnek most velünk, vagy akik kórházban vannak műtét előtt vagy után, vagy akiknek a magyarországi mai körülmények jelentenek hihetetlen nehéz terheket fizikailag és lelkileg. Kérünk, Urunk, segítsd őket. Először lássanak téged, láthassák meg a megváltót, és merjék elhinni, Urunk, hogy te megtartod őket kegyelmedből. Köszönjük, hogy az úrvacsorai közösséget azért is adod most nekünk, hogy megerősíts a te kegyelmedben. Hadd jöjjünk, Urunk, ezzel a hittel, őszinte bűnbánattal, de mégis a bűnbocsánatot nyert hívő emberek örömével. És kérünk arra, Urunk, könyörülj meg népünkön, vezetőinken. Köszönjük, Urunk, hogy tőled kérhettünk védelmet az ő számukra is, ami népünknek adj hozzátérést, vezetőinket pedig tartsd alázatban, és vezess bölcsességeddel, kérünk. Dicsőítsd meg a te nevedet, Atyánk, Jézus Krisztusért, a mi személyes életünkön keresztül is. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldása vétele előtt pedig a 335. számú dicséretünket énekeljük még. A 335. számú dicséretünk az Úr Jézus váltság halálának drága győzelméről énekel szintén, mint mindegyik énekünk, énekeskönyvünkben. Ó ártatlanság báránya, e világnak ki vagy ára. annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hit fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Amen.